Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Főegyházmegye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották meg délelőtt az Egri Bazilikában. Szentmisét mutatott be és felszentelte a Székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor egyebek mellett szólt arról, ez az első szentmise az új oltárnál, az újra egybenyitott belső térben, a megújuló bazilikában. Köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló NATO erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világválság övezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kun Szabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagy arányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Katolikus Karitász országos központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a szombathelyi egyházmegyei karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitász.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A magyar kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérése és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el Európa felé. Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen, munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki. Nemcsak Dénes Sándor helyettes államtitkár ismertetése szerint a projekt tervezett futamideje 5 év, amelyet az Európai Unió 90%-ban finanszíroz, legfontosabb része az étkeztetés, és ehhez kapcsolódnak a kísérő, az életminőség javítását célzó intézkedések. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a védőnők napján tartott ünnepségen. Ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, mondta el Takács Péter. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adásban 9. Pius pápának nagyon sok cselekedetéről beszéltünk, de talán mondhatom azt, hogy az egyik legnagyobb, ami az ő nevével egybecseng, az az első vatikáni zsinat összehívása. Erről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az első vatikáni zsinat, talán én azt gondolom, hogy a egyház történelemben nem jártasok fülének is ismerősen cseng. Első vatikáni zsinat, majd a 20. században lesz ebből egy második is. Ezt az első vatikáni zsinatot is már nyilván olyan célzattal hívta össze 9. Pius pápa, hogy egy picit rendet teremtsen, vagy egységesítse az egyház éppen aktuális gondolatai, céljait.
Pontosan. Figyelembe kell venni azt, hogy meglepő az, hogy ő zsinatot hívott össze. A kedves rádió hallgatók visszaemlékezhetnek rá, hogy nem tudom hány adással ezelőtt beszéltünk utoljára egyetemen zsinatról, hogy utoljára trentói zsinat volt ilyen, amely 1563-ban ért véget. Eltelt az egyházban 300 év, és nem volt egyetemen zsinat. Erre korábban szerintem nem nagyon volt példa, legfeljebb ott az ókor és a középkor közötti ilyen nagyon zavaros időszakban, de egyébként ettől gyakrabban szoktak zsinatok lenni. Nem is nagyon gondolt rá senki, hogy most zsinatot fognak összehívni, viszont pontosan 9. Pius volt az, akinek már 1864-ben eszébe jutott egy konzisztórium alkalmával, amikor is az ottan jelenlévő bíborosoknak elárulta, hogy van egy ilyen szándéka. Pontosan azért, mert úgy érezte, hogy az egyházat ebben az időben nagyon sok támadás éri. Elsősorban ideológiai támadás, ami azt jelenti, hogy elszaporodtak olyan eszmék, amelyekre az egyház még nem adott igazából választ. És itt az elmúlt évszázadokban gyűltek össze ezek a tévtanítások, illetve elsősorban egyházzal és a hittel kapcsolatos tévedések. Néhányan mi is foglalkoztunk az elmúlt adásokban, tehát a gallikanizmussal, a febronianizmussal, a josefinizmusnak a hatásaival. Na de hát itt van a 19. századnak a racionalizmusa, megjelent újra a panteizmus, amelyekre a pápa egyébként ugye a kvantakúrával és a szüllabusszal már válaszolt, de ez csak a pápának a saját megnyilvánulása volt. Úgy érezte, hogy szükséges az, hogy az egyház hivatalosan is foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel. Ráadásul az egyházat egyébként is politikai támadások is érték, hiszen már az egyházi államnak a jelentős része ebben az időben elveszett. Úgy gondolta a pápa, hogy össze kellene zárni a sorainkat, tehát, hogy ezekben a kérdésekben nagyon világosan, nagyon szabatosan ki kellene fejteni az egyház tanítását, illetve növelni kellene az egyháznak a centralizációját a pápa körül, pontosan azért, hogy olajozottabban tudjon működni az egyháznak a szervezete. Ehhez már a korabeli viszonyok lehetőséget adtak, hiszen felgyorsult az információ áramlás, a közlekedés, illetve az egyéb technikai vívmányok révén. Tehát a pápának mindenképpen egy jó szándéka volt az, hogy az egyház egységesen lépjen föl az akkori kor, az akkori adott esetben modern kornak a kihívásaival szemben.
Ez volt az első zsinat végre, ahova már vasúttal érkezhettek mondjuk a meghívott bíborosok akár.
Igen. Igen.
Magyarországról is érkeztek ide, tehát egy szép számú követ érkezett.
Egy 20 fős küldöttség, de hát még egyelőre össze se hívtuk a zsinatot, tehát csak ott tartunk, hogy 64-ben ezt már megpendítette a pápa, de ez még titoktartás mellett. Tehát az, hogy ezt tudjuk, az azért van, mert később ezt a titkot föloldották, és végül is a pápa 1867-ben, amikor egy nagy ünnepségsorozat volt Rómában, az apostolok fejedelmek halálának az évfordulójára, ugye Szent Péter és Szent Pál apostolra emlékeztek, és a pápa köré nagyon sok püspök összegyűlt ebben az évben, kb. 500-an látogatták meg Rómát, és a pápa ekkor mondja ki nyíltan azt, hogy ő szándékában áll egy egyetemes zsinatnak az összehívása. A hivatalos meghívó az csak a következő évben, 1868-ban Szent Péter és Pál apostolnak az ünnepén adatott ki, amiben meghívja a világ összes püspökét, de nem csak a megyés püspököket, hanem a segédpüspököket, meghív teológusokat, meghívja a szerzetes rendeknek az előjáróit, meghívja még a keleti egyházak képviselőit és a protestánsok képviselőit is erre a zsinatra, bár ők nem nagyon vettek részt egy-két kivételtől eltekintve. Tehát a lényeg az, hogy a pápa tényleg egy nagyon nagy létszámú zsinatot tervez, egy olyat, ami tényleg reprezentálja az egész egyházat, egy kicsit meg is mutatja a világnak, az egyháznak azt a jellegét, hogy az egész világon jelen van, hiszen míg a korábbi zsinatok azok elsősorban európai zsinatok voltak, ez a zsinat már tényleg olyan lesz, ahol az egész földgolyó képviselteti magát a püspökökön, a szerzeteseken, teológusokon keresztül.
Gyakorlatilag tényleg egy nagyszabású reprezentatív zsinat összehívására, tehát akkor tulajdonképpen egy 5 éves előkészület előzte meg, mert hogy 64-ben elkezdődött, és 69-ben érkezni.
A konkrét előkészületek azok csak 67-be kezdődtek el.
Akkor a terv megfogalmazás, vagy a szándék megfogalmazása.
Amikor is a Szent Atya már kijelölte azokat a fő témákat, amivel foglalkozni szándékozik, tehát mindenképpen kell egy dogmatikai bizottság, aki a hit kérdéseivel és a hitellenes támadásokkal foglalkozik, aztán kell olyan, amely a fegyelmi egyházjogi kérdéseket tárgyalja, kell olyan, amely a missziókat, illetve a keleti egyházaknak az ügyével foglalkozik, aztán egy, ami a szerzetesekkel, és végül egy olyat, ami az egyház és az állam viszonyával foglalkozik. Tehát ez az 5 olyan nagy téma volt, amit a Szent Atya érinteni akart ezen a zsinaton, és ki is jelölte az előkészítő bizottságokat, már 67-től kezdődően ezek dolgoznak ezeken a témákon. Most ez nem azt jelenti, hogy ennyi téma van összesen, hanem ezek a fő fejezetek, és ezeken belül jó néhány alfejezet. Tehát ha megnézzük, több mint 70 témát jelölnek ki végül is a zsinaton tárgyalásra. Tehát az előkészítő bizottságok már ennek az alapvetéseit elkezdik kidolgozni, hogy amikor majd elkezdődik a zsinat, akkor ne az alapoknál kelljen kezdeni, hanem már a konkrét kérdésekkel tudjanak foglalkozni.
Megint számomra érdekes kérdés, ez egy bevett szokás volt, hogy ha már egy zsinatnak az ötlete felmerül a Szentatyában, akkor évekig titkosítja ezt, vagy most volt ez így, és egyáltalán erre miért van szükség, hogy ezt még egyelőre 64-ben titkosítsuk, hogy miről legyen szó?
Ez igazából azért volt titkosítva, mert még a pápa sem volt benne biztos, hogy egyáltalán megvalósítható-e, de azért beszélt már egy szűk körben erről, hogy kikéri az ő tanácsukat, véleményüket is ezzel kapcsolatban, de úgy, hogy erről ne beszéljenek senkinek. Ugye ennek megvan a gyakorlati oka, hogyha mégsem jönne össze a zsinat, akkor ne nevessenek az egyházon, hogy még csak ezt sem tudták megcsinálni. Mm. Persze, tehát ez egy ilyen óvatos tapogatózás volt még a pápa részéről, de a jubileumi évtől, tehát az apostol fejedelmek halálának az évfordulójától kezdve már teljesen nyilvánosan ment a dolog, és mondom, az ünnepélyes meghívás is megérkezett 68-ban. Egyébként hadd mondjam el, hogy én nekem volt a kezemben egy ilyen meghívó, amit a püspököknek kiküldtek. Ugye abban az időben Bartakovics Béla volt az egri főpásztor, és ő is megkapta a meghívóját. Ez egy több oldalas, gyönyörű kalligráfiával megírt meghívó, természetesen latinul. Sajnálatos módon Bartakovics Béla egri érsek nem tudott részt venni a zsinaton, mert hogy már időskorára hivatkozott, hogy ő már ekkora útra nem vállalkozik. De végül is az egri egyházmegyét képviselte Máriási Gábor segédpüspök, tehát azért innen is volt résztvevője a zsinatnak. De most kanyarodjunk vissza még a zsinat összehívásának a körülményeire, mert hogy amikor nyilvánossá vált a világ előtt, hogy a pápa zsinatot kíván összehívni, ez rögtön megindított egy polémiát, mert hogy nyilván a katolikus egyházon belül örömmel fogadták a pápának a meghívását, illetve a pápának a kijelentését, a szándékát, hogy zsinatot kíván összehívni. Azonban ez egy Európában egy olyan kor, amikor nagyon erős liberális uralom van az államok többségében, a liberálisok pedig az egyháznak az ellenségei voltak, sőt, ugye már ebben az időben a szocialisták, kommunisták is szervezkedtek, és ők nyilván nem örültek annak, hogy az egyház zsinatot tart, féltek a zsinattól, pont azért, mert hogy ha a zsinatnak a célja megvalósul, vagyis hogy az egyház megerősödik a zsinat által, meg centralizáltabb lesz, tehát egy pápa központúbb egyház jön létre, ez nyilván nekik nem használ. Úgyhogy politikai téren is megindult az ellenpropaganda, hogy megpróbálják lehetetlenné tenni a zsinatot. A bajor miniszterelnök az kimondottan erre törekedett, tehát fölhívott más országoknak a miniszterelnökeit is, hogy közösen találjanak ki valamit, hogy hogyan lehetne megakadályozni a zsinatot. Hát nem jött össze, nem tudták megvalósítani, csak mondom, hogy ilyen szinten, tehát egyes országok a legmagasabb szinten próbáltak ellene tenni a zsinatnak. jó néhány uralkodó volt, aki feltételeket szabott a püspökeinek, hogy milyen feltételekkel vehetnek részt a zsinaton, tehát hogyan engedi el őket a zsinatra, illetve hogy mely kérdések azok, amelyekben nekik bizonyos módon szabad csak nyilatkozniuk vagy szavazniuk. Tehát azért ez nem csak az egyházat érintette ez a kérdés, hanem az akkori politikai politikum is igencsak magáinak érezte az ügyet, vagy éppen megpróbált mindent elkövetni, hogy megakadályozza a zsinatot. Ráadásul, amikor a zsinatnak a témái elkezdtek kitudódni, hogy mivel fognak foglalkozni, és az egyik elsődleges téma az egyház. Tehát az egyházról kell tárgyalni, és az egyházon belül a pápa, a püspökök tekintélyéről, hatalmáról, hatalom megosztásáról, és így tovább. Ez megint csak ugye érinti az egyes államokat is, mert minden államban megvan a bevett gyakorlat, hogy a püspököket milyen jogkörök illetik meg ezekben az államokban. Tehát, hogyha itt a zsinat valami változást hoz a püspököknek az ügyeiben, vagy éppen a pápával való kapcsolatukban, ez érinti az államokat is, és ezért van az, hogy nem nagyon akarnak változást, mert már megszokták, hogy hogyan kezelik az egyházi ügyeket. Ráadásul, amikor a konkrét témák is megjelennek, és itt igazából a leglényegesebb, vagy a legnagyobb vihart kiváltó kérdés az a pápai tévedhetetlenségnek, illetve a pápai primátusnak a kérdése, mert hogy a jezsuitáknak az újságjában 1869. februárjában megjelent egy nagy vezércikk, a jezsuitáknak az újsága a Civiltà Cattolica, és ez a vezércikk arról ír, hogy itt a nagy lehetőség, hogy a zsinat ünnepélyesen mondja ki azt, ami egyébként már eddig is jelen volt az egyháznak a gyakorlatában, de mondják ki ünnepélyesen a pápának a tévedhetetlenségét. Ugye ez az infallibilitásnak a kérdése. Na most ez elindított egy lavinát, mert hogy nagyon sokan úgy voltak vele, hogy jó, hát a pápa eddig is tudtuk ezt róla, vagy hát úgy többé-kevésbé korábbi zsinati dokumentumokban már érintőlegesen ez szerepelt, de nem kellene ezt most erőltetni, mert hogy ez komoly következményekkel jár az államok részéről.
A pápa tévedhetetlensége az mondjuk mint szinoníma egy megfelelbezhetetlensége?
Majd az, amikor eljutunk a megfogalmas, spoilerezek egy kicsit, tehát meg fogják szavazni, és akkor majd részletesen elmondom, hogy mit is jelent a pápai tévedhetetlenség.
Jó, tehát hogy ezt nem kellett volna elmondani, hogy megszavazzák, csak hogy mit jelent maga az, hogy tényleg, tehát hogy miért kell erről egy zsinati határozatnak születnie?
De azért fogom akkor elmondani, mert ez egy komplexebb dolog. De. És a katolikus teológusok részéről is, tehát volt egy ellenállás, hogy ezt most nem kellene erőltetni. Uh-huh. Ezeknek a teológusoknak a vezére lesz Döllinger Ignác, egy müncheni teológia professzor, pont egyháztörténész, egyébként a kornak az egyik legtekintélyesebb egyháztörténésze, aki azt mondta, hogy ezt nem saját néven, hanem Jánusz álnéven írt egy nagy válaszcikket, hogy ezt most ne. Mert hogy az egyháznak ez nem volt korábban gyakorlat, és ráadásul ez fölbőszítené a protestánsokat és a keleti egyházakat is. Természetesen ezzel elindult egy olyan vita, amire aztán más püspökök válaszoltak, oda-vissza megy a kérdésnek a tárgyalása. Döllinger Ignácot egyébként nem hívták meg a zsinatra teológiai szakértőnek. Na de így érkezünk el a zsinatnak a megnyitásához, ahol hát majdnem 800 résztvevő érkezik meg, és ezeknek a kb. Kétharmada a szavazóképes, mert ugye nyilván nem mindenki rendelkezik szavazati joggal, tehát a megfigyelők, más egyházak képviselői, aztán a teológusok nem szavazhatnak. Ugye a szavazás joga az kimondottan a püspököknek, segédpüspököknek, területen rendelkező apátoknak, szerzetes előjáróknak, ezeknek van szavazati joga. De hát az így is egy körülbelül egy olyan 600 ember.
Thank you.
Ez a 800 fő megérkezett, akik meglettek hívva, azok mondjuk, mint ahogy ugye Bartakovics érsek az egészségi állapota miatt, vagy időskor miatt, tehát általában akit meghívtak ilyen okokon túl, mindenki elment, vagy azért itt voltak azok, amikor az uralkodó ugye feltételeket szabott, stb., és mondjuk valaki nem mehetett el például.
Végül is a ilyen uralkodói visszatartás nem jellemző, inkább az egészségügyi állapot, illetve a távolság az, ami miatt nem jön el mindenki a zsinatra.
Pedig már nem csak lavaskocsival lehet közlekedni.
Igen, de azért Óceániából még mindig hetekig tart a hajó. Igen, út, mert jogos. Repülő még nem volt. Tehát nem mindenki. Viszont azért az egy érdekes dolog, hogy a jelenlévők közül körülbelül 200-an már nem európaiak voltak. Tehát több mint 100-an jönnek az amerikai kontinensről, több mint 40-en Indiából, Ázsiából, még Afrikából is érkeznek püspökök, meg Óceániából is. Tehát azért mondtam már az előbb is, hogy ez már azért mutatja, hogy az egész földgolyó egyháza képviselve van ezen a zsinaton. Ugye ebben az időben még afrikai egyházai még nagyon gyerekcipőben járnak, majd az ottani hitterjesztés az majd ezután indul be jobban, de azért Ázsiában már komoly gyökerekkel rendelkezik a kereszténység több száz évre visszamenőleg. Tudjuk, hogy van katolikus ország is Ázsiában, a Fülöp-szigetek, meg hát ne feledkezzünk meg az amerikai kontinensről, ahol igaz, hogy az Egyesült Államoknak a lakossága az nagyobb részt protestáns, de körülbelül 25%-a azért katolikus, és hát ott van Latin-Amerika, amely szinte teljes egészében katolikus, bár az egyház megyék száma még nem volt olyan sok, mint most, de akkor is már, ahogy mondom, körülbelül 120 püspök érkezik az amerikai kontinensről.
Akkor tulajdonképpen akkor jó sokan jönnek, tehát valóban egy egyetemes zsinat megnyitójáról beszéltünk, tehát ez volt 1869-ben.
December 8-án volt az ünnepélyes megnyitó, ugye ez azért is fontos, mert a december 8-a ez a szeplőtelen fogantatásnak az ünnepe, amelyet pontosan 9. Pius pápa mondott ki, hirdetett ki dogmaként, és rendelte el a kötelező ünneplését az egyházban, tehát ehhez kapcsolódóan nyílik meg a zsinat, ahol a pápa egy ünnepi megnyitó beszédet mond, majd utána ő visszavonul, és bíborosoknak adja át a zsinatnak a vezetését.
Ez a zsinat, tehát 1869-ben indult, ez meddig tartott? Majd megmondom, miért kérdezem.
Tulajdonképpen 70. október 20-áig, de hivatalosan csak 23. János pápa zárja be a zsinatot, de megint nagyon előre szaladt.
De még az, ami engem nagyon érdekel, hogy ugye említettük, hogy korábban ilyen egyetemes zsinat 300 éve volt. Nyilván abból is maradtak fenn dokumentációk, de azért valljuk be, hogy egy 19. századi zsinatnak a dokumentációtára az azért lényegesen nagyobb, tehát szerintem elég sok mindent őriznek a vatikáni levéltárban. Tehát sokkal több információval rendelkezhetünk, úgyhogy ezért is lehet érdekes, bár ugye nem egy több évtizedre elhúzódó zsinatról beszélünk. Vatikáni zsinatról még viszont nem beszéltünk. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy a helyszín az Vatikán, ami most nyilván tudjuk az okát, de akkor még ugye a Vatikánnak nem volt ekkora jelentősége, mint mondjuk manapság.
Volt, igazából ez a helyszínt jelöli, tehát a korábbi zsinatok azok vagy Rómán kívül voltak, vagy ha Rómában voltak, akkor azok általában a Lateránban tartották.
Igen,
most a lateráni palota az jóval kisebb, mint a Szent Péter körüli szálláshelyek. Tehát mindenképpen praktikus volt, hogy ugye a Vatikán az eredetileg egy domb. Rómában erre a dombra épült fel a Szent Péter Bazilika, Nagy Konstantin idejébe, ugye a reneszánsz idején ezt átépítették, megvan a mostani Szent Péter, és ezt választották helyszínnek, mert hogy egy ekkora tömeget, és akkor még nem beszélünk a segédekről, mert ugye ezek a szavazati joggal, meg megfigyelői státusszal rendelkező személyek, de hát ott vannak mellettük a titkárok, és így tovább, akik ugye a zsinatnak a lebonyolításában vesznek részt, tehát itt több száz embert kellett elhelyezni, és ezért a Szent Péter Bazilikának az északi kereszthajóját rendezték be zsinati ülésteremmé. Uh-huh. Tehát kimondottan a Szent Péter Bazilikában, ami a Vatikán dombon van, ez a zsinatnak a helyszíne, ezért kapta a vatikáni zsinat elnevezést.
De hogyan indult? Tehát ugye már akik ide érkeztek, azok tudták, hogy milyen témák köré fog épülni ez a zsinat, és akkor szépen elkezdték tematikusan taglalni ezeket a
Hát először is megválasztották a szakbizottságokat. Ugye akik eddig előkészítők voltak, azok most leteszik a lantot, és helyettük a zsinat megválasztja azokat a testületeket, akik innentől fogva az előkészületek alapján folytatják a zsinatnak a munkáját, mert itt ugye meg kell fogalmazni alapszövegeket egy-egy témával kapcsolatban, amit aztán az általános ülésen az atyák elé terjesztenek. Itt ezeket lehet módosítani, tehát lehet hozzászólni, lehet változtatásokat javasolni, és akkor utána ezt visszaviszik átdolgozásra, amikor ez megvan, akkor utána az ünnepélyes ülésen, akkor újra fölolvassák, és hogyha és szavaznak is róla, és amennyiben megtörténik a szavazás, elfogadásra kerül, akkor rögtön ki is hirdetik a zsinatnak a határozatát. Hát ilyenre nem sok alkalommal kerül sor, összesen két dokumentumot tud a zsinat megfogalmazni, mondom, a több mint 70 előkészület alatt álló dokumentumból, de ennek történelmi okai vannak, tehát a zsinat az folytatódott volna még tovább is, csak hát sajnos be kellett fejezni idő előtt. Tehát mondhatjuk azt, hogy éppen, hogy elkezdődött úgy igazából a munka, és akkor meg kellett szakítani a zsinatot. Na de hát nézzük, hogy amikor a zsinat elkezdi a munkáját, akkor ami viszonylag gyorsan megy, az a hittel kapcsolatos kérdésnek a megvitatása. Ez azért is, mert hogy ebben már van előzmény. Az előzmény pedig nem más, mint a pápának a Quanta Cura körlevele és a szüllabus, amelyben már elég világosan meg voltak fogalmazva azok az elítélendő eszmék, tévtanítások, amelyek ebben az időben jellemezték a társadalmat, amely az egyházat is befolyásolta, és amire az egyháznak választ kellett adni. Tehát igazából a hit és az értelem viszonyával foglalkozó munkadokumentum volt a legjobban előkészítve. Tehát nyilvánvaló, hogy ez az, ami a legkorábban elkészül, és amely a zsinat elé kerül. Úgyhogy ez már márciusra el is készül. Tehát december 8-án kezdődött el a zsinat, nyilvánvaló, hogy tárgyaltak róla a bizottságokban, aztán hozzászólások voltak, módosítások voltak, de már március 24-én a Dei Filius kezdetű dogmatikus határozat már felolvasásra kerül, megszavazásra kerül, gyakorlatilag egyhangulag elfogadják, és utána ezt ünnepélyesen ki is hirdetik.
Thank you.
Ez egy olyan dokumentum, amely 4 fejezetre oszlik, és a 4 fejezet a következő dolgokat tárgyalja, tehát először is beszél az Istenről, mindeneknek a teremtőjéről, tehát elsősorban a teremtő Isten áll az első fejezetnek a középpontjában. Nem olyan hosszú fejezetek ezek egyébként.
Meg most ezek nem újdonságok.
Igen, igen. Csak az, hogy rendet kell tenni, tehát nagyon konkrétan kell megfogalmazni. Ugye ez azért fontos, mert hogy itt már ugye megjelentek ebben az időben olyan tanítások, amelyek ugye a materializmus, hogy nincs Isten, a világ magától, az anyag kibugyolálja magát, és akkor létrejön a világ, és így tovább. Tehát ezzel szemben kell megfogalmazni a világnak a teremtettségét, illetve hát az, hogy ez az Istentől származik. És ugye ráadásul meg kell különböztetni a világ, a teremtő Istent és a világot, hogy ez nem ugyanaz a dolog, hogy szembe megyünk a panteizmussal. Tehát ez a fejezet, ez egy csomó korabeli tévtanításra megadja a választ.
Hogyha ez a Dei Filius, ez ugye elfogadásra került, én ezt értem, na de mondjuk a marxista és a liberális eszmék képviselői, akik ezt eddig sem fogadták el, sőt tagadták, most egy zsinati határozat elfogadása után miben fognak változni?
Semmiben, ez nem nekik szól. Ez az egyház tagjainak szól, hogy nagyon világosan ki kell fejteni ezeket a dolgokat, hogyha hall más dolgokat, akkor tudja, hogy ez nem a mi tanításunk, tehát azokra nem kell hallgatni. Ez a zsinatnak a határozata, azok nyilvánvaló, hogy a világ számára is egy mutatót mutatnak, hogy ez a katolikus egyháznak a határozott tanítása ezzel kapcsolatban. A hívek számára ez egy megerősítés, hogy kérem szépen, igen, ez a mi hitünk, ezt valljuk, aki mást mond, az nem tartozik hozzá.
Jó, csak hogy alapvetően attól, hogy megjelentek ezek a más ideológiák, vagy nézetek, attól az egyház az ugyanúgy ezeket tanította eddig, és legfeljebb akkor most még jobban kőbe vésték, vagy ezt így kell elképzelni?
Mondjuk inkább azt, hogy világosabban kifejtették, akkor szellemi színvonalának megfelelően, tehát hogy az akkori kor embere értse. Mert az, hogy persze az egyháznak eddig is volt róla tanítása, csak nem így összefoglalva, hanem itt-ott-amott mindenfelé szétszórva. Most egy katolikus embernek nincs arra ideje meg lehetősége, hogy most utána nézzen minden egyes dolognak, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatos. Úgyhogy itt most nagyon világosan mondom, ez az első fejezet, ez mint egy fél oldal. Tehát minden lényeges dolog benne van, és akinek van füle, az meghallott, hogy ezt tanítja az egyház, és ami nem egyezik ezzel, az nem a katolikus egyház tanítása. Uh-huh. Tehát egyébként hát a korábbi időkben is a zsinati határozatok, amikor megfogalmazták mondjuk a trentói zsinaton mondjuk a szentségekre vonatkozó részt. Tehát nyilvánvaló, hogy a protestánsok attól nem fognak megtérni, de a katolikusok számára teljesen világos volt, hogy mit tanít az egyház mondjuk a szentségekkel kapcsolatban. Tehát a zsinati határozat, vagy egészen az ókori zsinatokig visszamenve. Tehát Árius nem tért meg a níciai zsinaton 325-ben, hanem száműzték, mert hogy nem változtatta meg a nézetét, és a többi Árius követő sem változtatta meg alapvetően a nézetét, viszont aki a katolikus egyházhoz akar tartozni, azok számára nagyon világosan megfogalmazásra kerül, hogy mi a mi hitünk. Itt is ez történik igazából. Tehát nem arról van szó, hogy másokat megtámadunk, vagy meg akarunk téríteni, hanem egyszerűen az emberek, a katolikus emberek számára világosan elmondani, hogy mi a hitünk. Jó? És ezt röviden összefoglalni.
De még itt volt több fejezet is, ugye?
Több fejezet, így van. A következő fejezetben beszél a kinyilatkoztatásról, és a kinyilatkoztatás szükségességéről, ami azért fontos, mert hogy az Istenről való tudásunk az alapvetően a kinyilatkoztatásból származik. Tehát ugye a zsinati dokumentum kimondja azt, hogy egy logikusan gondolkodó, tehát racionálisan gondolkodó ember számára a világot szemlélve világossá válik az Istennek a léte. Az Istennek a léte, az, hogy van Isten. Tehát körülnézünk, rácsodálkozunk a világra, van Isten. De, hogy milyen ez az Isten, azt már igazából az Istennek az önközléséből, tehát a kinyilatkoztatásból ismerjük meg. Nyilvánvaló itt azért beszélni kell a Szentírásról is, mert hogy a kinyilatkoztatásnak a legnagyobb része az a Szentírásban található meg. Igen, aztán beszél a hitről, és beszél természetesen a hit és a hit mibenétel, és a utolsó fejezetben pedig a hit és az ész viszonyáról, ami azért nagyon fontos, mert ebben az időszakban megpróbálták szembeállítani egymással a hitet és a rációt. Tehát, hogy a hívő ember, hát az valamiben hisz, de az értelmes ember az a racionálisan gondolkodik, és ugye nem dől be mindenféle dolgoknak. Tehát a világgal kapcsolatos dolgokban is, hogy a tudomány, amely racionális, amely a megfigyeléseken, a tapasztalatokon nyugszik, az nem egyezik a hittel. Most ezzel szemben a zsinati dokumentum, de Dei Filius kimondja, hogy a hit és az értelem között soha nem lehet ellentét. Tehát igazából, ha ellentétnek látszik, az csak azt jelenti, hogy egyelőre még nem látjuk az összefüggéseket, vagy nem elég világos a tudásunk valamiről. De alapvetően, mivel hogy a hitnek is és az értelemnek is a forrása az Isten, ezért nem lehet közöttük ellentét.
Amikor tényleg most bejönnek ezek a különböző már nevezett ideológiák, akik ugye nem hisznek az Istenben, a materiális világban hisznek, vagy akár egy ateista, annak hogy lehet elmagyarázni, vagy mondani, hogy mi hívők tudjuk, hogy van Isten? Tehát, hogy miben lássa meg az Istent?
Mi hívők hisszük, hogy van Isten. Tehát a hit és a tudás más dolog. Tehát az Istent nem tudjuk, azt hisszük. Viszont, ami a lényeges, hogy a hit, mint megismerési forma, az nem alább való, mint az értelem, a tudás. Tehát igazából, tehát ami az Istenhez való kapcsolathoz kell, az a hit. Most a hit az pedig olyan, hogy arra elvezetni tudunk valakit, vagy tudunk segíteni neki, hogy elfogadja ezt, viszont a hit az önmagában, mint olyan, az az Istennek az ajándéka. Valljuk azt, hogy az Isten mindenkinek megadja a hitnek a lehetőségét, de nem kötelező elfogadni. Tehát igazából mi csak egyengetni tudjuk az embereknek az útját, tehát tudunk támpontokat adni, meg tudjuk neki mutatni azt, hogy az Istenben való hit az nem mond ellent az értelemnek. De hitet adni nem tudunk, ébreszteni, pátyolgatni, megerősíteni, igen, de a hitet azt az Isten adja.
Csak ezen már elgondolkoztam tényleg így a kinyilatkoztatás kapcsán, hogy azért neked is mondjuk a lelkipásztori évtizedeid alatt biztos jöttek hozzád ilyen kérdések, hogy de hát Péter atya, hát te honnan tudod, hogy van Isten? Hát biztos kaptál már ilyen érdekes kérdéseket.
Így van, és hála Istennek elmondhatom magamról, hogy vannak olyanok, akiket én segítettem el a hitre. Tehát akik kérdésekkel jöttek hozzám, vagy pusztán érdeklődött bizonyos kérdések után, aztán ott ragadt, és végül megszületett benne a hit. És akár felnőttként járult szentségekhez.
A kinyilatkoztatásnál tartottunk, menjünk vissza az időben, 1870-re.
Március 24-én jelent meg a Dei Filius, és közben azért zajlanak az események a másik kérdéssel kapcsolatban. Ugye, amikor említettem, hogy az egyházról akar a zsinat egy nagy dokumentumot kiadni, akkor ebben még a pápai tévedhetetlenségnek a kérdése nem is szerepelt alapból. Igen ám, csak hogy láttuk, hogy az egész nyár, 69 nyara meg ősze azzal telt, hogy egy nagy tudományos polémia zajlott ezzel kapcsolatban, hogy most így van, nem így van, kell ez nekünk, nem kell nekünk. És a zsinaton jelenlévő püspökök elkezdtek aláírást gyűjteni, még a tél folyamán, hogy vegyék be ezt a kérdést is. Tehát több mint 350-en már a télen jelezték, hogy ők szeretnék, ha ez a kérdés fölmerülne a zsinaton. Aztán ott egymás között még megy tovább a győzködés, és odáig jutottak, hogy már olyan 460-480 körül voltak azok, akik aláírásukkal egy kérelmet adtak be a Szentatyának, hogy vegye be a tárgyalandó kérdések közé a pápai tévedhetetlenségnek az ügyét is. Közben, akik úgy gondolták, hogy ezt most nem kellene feszegetni, azok is elkezdtek aláírásokat gyűjtögetni, hát ők egy olyan 150 aláírás sikerült nekik összegyűjteni, azért ez egy elég jelentős szám még a másikhoz képest is. Így aztán a pápa a Dei Filius megfogalmazása után úgy döntött, hogy jó, akkor az egyházról készül 10 fejezetben egy nagy dokumentum, és akkor csatolják hozzá 11-ként a pápai tévedhetetlenségnek a kérdését.
Erről már olyan sokat beszéltünk, és ugye spoilereztünk is, és én ugye kérdeztem, hogy ez mit jelent, de erre ebben az adásban már nincs lehetőségünk beszélni. Következő adásból akkor fogjuk elmondani.
Mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeléden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradja lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. A jelenlétedben ruhádat megérintetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam róla, de már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját láttam, mikor szeléden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat